Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Köszöntjük hallgatóinkat nagy szeretettel, Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Beszélgető társam a stúdióban, nagy öröm és megtiszteltetés, Bányai Gábor országgyűlési képviselőnk, kormánybiztos úr. Köszöntelek nagy szeretettel.
Én is, kedves Ági. Hallgatókat is köszöntöm tisztelettel.
Nagyon örülök, hogy a 2022-es évünk utolsó Kaleidoszkóp magazinjában az a megtiszteltetés ért bennünket, hogy beszélgethetünk veled, illetve hát egy kicsit én arra gondoltam, és ezt kértem, hogy egy 2022-es évzáró összegző beszámolót, hogyha így a körzetnek, a hallgatóknak, az embereknek adsz nekünk. Hogyan is telt ez a 2022-es év? Hála Istennek már egészségesen indult, ami a egészségedet illeti. Itt kérdeztem a riport előtt is, hogy hogyan érzed magad?
Ismét köszönöm szépen a kérdést. Jól érzem magam. Százas már nem leszek, sohasem lehet, de hát megközelítek a 90%-os teljesítményhez. Ami legjobban probléma az a jobb lábamnak a sérülése, de ez a bénulás, ez már csak időnként jön vissza, ami a lábszáramat, meg a lábfejemet érinti. Ugye ott nagyon súlyos sérüléseket szenvedtem el. Nem tudom, hogy mégis pontosan mi okozta, nem tudták az orvosok, de valószínűleg túl nagy nyomás volt a lábomba. És hát az izomveszteség, ami akkor ért engem a kóma alatt, akkor az még rátette lapáttal, meg keringés is gyakorlatilag leállt a lábomba, tehát csodói vannak lábaim. Ezt is alá kell írnom, hogy ezt elfogadtam volna még májusban, amikor felébresztettek, hogy csak sántal leszek.
Igen, de legalább van.
De legalább van, igen, igen. De már tudtam vele kicsit futni is. És jó, hogy tüdőm jó, szívem jó, agyam is jó. Néha vannak ilyen fáradt pillanatok, de hát ez minden posztkoidos, lonkoidosnál előfordul, hogy időnként hirtelen fáradt lesz.
Legutóbb a Léleksimogató koncerten találkoztunk, ahol mondtál egy kis bevezetőt a koncert előtt, és hát az jutott eszembe, hogy nagyon sok lelkész megirigyelhetni azt az összefoglalót és azt a hitbeli bizonságtételt, amit ott tulajdonképpen ez a halál közeli élmény, újraéledés adott neked, úgyhogy talán kezdjük ebben, mielőtt a munkába vágunk bele, hogy hogyan is telt a 2022-es év.
Hát annyit javítanék, hogy nem halál közeli, halál élményem volt. Hát én elméletileg papírom nincs róla, mert nem voltak leírva a zárójelentésekbe ezek az események, de három alkalommal kerültem a klinikai állapotába. Kettőre emlékszek is, kettő esetben egyébként defibrillátorral hoztak vissza. Az egy hatalmas sok a szervezetnek, a léleknek is, szinte kiszakítja az emberből a lelkét. És akkor óriási élményeim voltak, szó szerint a halálba is, az maga halál nagyon szép volt. Borzasztó, akik itt maradnak, de aki elindul egy ilyen törögös, fájdalmas életszakasz után, mint ahogy nekem, meg másoknak is volt, akik meghaltak különösen, azoknak ott már tényleg a dicsőség koronája övezi őket is, meg találkozhatnak a Teremtő Istennel, tehát az egy másik olyan dimenzió, ahol minden szebb és jobb. És ezt részben megtapasztaltam, belenézhettem kicsit, nem mehettem át, mert akkor nem lennék most itt, de azt tudom, hogy ezek az élmények, ezek nem megváltoztattak, hanem megerősítettek a hitemben is, meg egy kicsit átértékeltem a mindent, mindent.
Akkor most már nem félsz a haláltól.
A fájdalomtól tartok, mert az borzalmas, ahogy az ember eljut ide, tehát azt nem mondom, hogy bátran tudnék szembenézni megelőző pillanatokkal, amikor az a bármilyen betegségben vagy balesetben, ami fájdalom az embert éri. Nekem a tűzszorás is fáj, 400-valahányszor szúrtak meg, magamat is kellett szúrnom fél évig, tehát ez a kis vékony tű is nekem fájdalmat okoz, én rettegek a tűtől, tehát elviselem csak, hát herótóm van, viszonyogok tőle, igen. De maga a haláltól, az elmúlásnak attól a pillanatától, amikor egy bekövetkezik egy új életszakasz, attól egyáltalán nem félek. Nem várok rá még, mert megegyeztünk a Teremtővel, hogy majd egyszer megyek, és majd csak egyszer felismerem a pillanatot is, meg őt is újra, de haláltól már nem félek, mert tudom, mi vár, és kivárod át.
Nagyon csodálatos dolog, hogy végtelen sok teendőd mellett jut időd, alkalmad, és rendszeresen beszélsz is erről. Ez tudatos, vagy ha meghívnak, akkor, és mikor szakítasz erre időt?
Alapból erről beszélni önszántamból nem tenném. Nekem a normál életemben, ha olyan lenne, nem volna szükségem arra, mert nem vagyok prédikátor, nem vagyok evangelizátor, nem vagyok pap, lelkész, tehát nem az én dolgom lenne ez alapvetően. De miután megegyeztünk annak idején a Jóistennel, hogy mondjam el mindenkinek, amit éreztem, tapasztaltam, amit átéltem, ami történt velem, és hogy dolgoztak ők együtt a tudománnyal, a képviselő, az orvosokkal, ápolókkal, az imádkozó magyarokkal, meg külföldiekkel, akik értem is imádkoztak. Ebből az jött, hogy ezt, amikor csak tehetem és kérik, akkor elmondom. azért is egyébként mondtam azt, hogy nem annyira az én kenyerem ez, mert azt tapasztalom, amit mond az ige is, hogy hát boldog vagytok, hogyha miattan benneteket üldöznek, meg bolondnak mondanak, mert ugye én olyan dolgokról beszélek, amit a normál emberi gondolkodása, az evolucionista gondolatok, tehát a materializmus pont ellentétét mondom, és a világban ez már nem divat, hogy az ember a teremtőről, az Istenről beszéljen, és olyan nyíltan is, mint ahogy én ezt elmondom, vagy mert így éltem át, tehát bolondnak mondanak érte, az nem esik annyira jó, de mondjuk azt vállalom, mert hát ha valakit megindít, hogy az Istenhez közelebb kerüljön, mert létezik az Isten, úgy létezik, ahogy a Szentírásban, a Bibliában le van írva, mind az Ó, mind az Új Szövetségben, nem haragvó Isten, megbocsátó, és nagyon szeret bennünket, és ezeket az élményeket örömmel mondom egyébként el. Kicsit néha nehézkes, hisz nem mindegy, hol beszélek róla, mert minden felekezetben jártam már szinte, keresztény egyházak nagy részében már meghívtak, nem minden egyházközségben, csak az összes történelmi egyházzal már találkozhattam így egy beszélgetésben. Voltam az izraelita testvéreknél, és innét nézve, tehát már az Ószövetség, az Újszövetségi kört már megfutottam, és ha hívnak, akkor elmesélem azt, amit tudok, amit láttam, ami történt velünk. A végére engem is meg szokott rázni a történet, mert belegondolok, amit nem csak úgy sablonszerűen mondom, mert időnként szokott a feleségem jönni velem, és figyelek rá mindig, mert néha, amit elfelejtek, akkor mondom, valami elmaradt esetleg, és akkor mondta, hogy mondd meg azt is, amit utoljára mondott neked, amit szoktál mondani. Na, szóval a lényeg az, hogy nagyon örülök, hogyha beszéltek róla végül is, mert ezért jöttem vissza, tehát én nem élhettem volna túl ezt a betegséget a tudomány mai állása, vagy akkori állása szerint sem. És abba egyeztünk meg annak idején a mi alkunk, tehát az én nem mefisztói alkom, hanem a Jóistenvel kötött alkom az az volt, hogy mondjam el mindenhol mindenkinek, ahol kérik, meg pláne.
A református egyházban egyetemes papságot hirdetünk, úgyhogy
nem csak ez a...
akkor, de főleg, tehát mindenkinek tiszte, aki megélte beszélni arról, hogy az Úristen van, létezik, és hogyan működik ma is. De hogy itt az Úristen úgymond azt mondta, hogy van még dolgod, Gábor, és hogy ez az idei év, a 2022-es év, ez bőven nagyon sok munkát, feladatot adott. Talán egy picit, hogyha erről tudhatunk, amit talán meg is értünk. Nagyon sokan követik az eseményeket, hogy az Európai Uniótól kapunk pénzt, nem kapunk pénzt. Én megmondom őszintén, próbálom nagyon-nagyon követni, és mégsem értem, pedig azért szoktam bizonyos dolgokat érteni, hogy egyik nap mindenki el van szomorodva, kettő nap múlva mindenki boldog, azután két nap múlva megint szomorú mindenki, mármint a hírekből az jön át. Tehát, hogy most hogy telt ez az év, hogy állunk most?
És azért veszek nagy levegőt, mert ugye ez most elmondok, az részben tömény politika. És így önmagában az nem lesz egy karácsonyi beszélgetésben olyan túl vidám, illetve illeszkedni. Tudna egyébként, hogyha mondjuk a világ összes politikusa tudná, hogy a hatalmát föntörő kapja, és nem csak úgy véletlen azt a Jóisten hozzájárul, hogy mindenki, aki bármilyen vezetői tisztséget vállalnak, az a hatalom nem szolgálat. Az önmaga szépségét, okosságától fakad, hanem egyrészt, ha vannak a választásokon szerző meg az ember, ha meg kinevezik, akkor sose felejts el, hogy az elszámolása az nem csak az emberek, hanem a Jóisten felé is meg fog történni. Innét nézve nem is lehetne vita egyébként a két fél között, hogyha mindenki keresztényként vagy keresztényebben gondolkodna. Tehát arról van szó, hogy az Európai Bizottság és az Európai Parlament, aminek nincs joga beleszólni, mert erre nincs mandátuma, csak hát most elkezdték átírni az európai szellemi alkotmányt, alkotják éppen egy abszolút keresztény ellenes formába, szerintem ez már ténykérdés, hogy ez így történik, és ugye mondanak mindent, hogy miért támadnak bennünket, de furcsa módon azokat az országokat vegzálják rendszeresen az Európai Bizottság részéről, a Juncker elnök idejétől kezdődően, ahol úgymond önmaguk által, az ottani politikai erők által kimondottam, hogy keresztény demokratának tűnő, vagy olyan kormányzás folyna. Lehet, hogy ezt valaki sérelmezi, hogy erről így beszélünk, de gyakorlatilag nem az európai vagy az amerikai liberális demokrata irányt követik, hanem a konzervatív. Mondjuk azt, hogy elemeiben a keresztény alkotmányokra abból fakadó kormányzáshoz hasonlítanak a bizonyos döntéseik ezen a kormánynak is. Ugye ez Lengyelország, ez Magyarország is. Többen lennének egyébként, csak ugye mindenki be van rettyintve ettől a életformától, hisz az Európai Unió területén már a kereszteket veszik az iskolákból, ahol lehetett eddig, gyalázzák a templomokat sorra, tehát ezek már hírek nem is jönnek el hozzánk, mert már snassz erről beszélni. Egyet nagyobb a muszlim kisebbség valahol már többségbe kerültek, és mi egy gyenge vallás vagyunk hozzájuk képest, mert nem vagyunk annyira agresszívak, de régebb azok voltunk, az őseink. de a mai keresztény világban lévő egyházaink már nem tudnak úgy harcolni, mint a muszlimok, de ők hódítani akarnak. Tehát innét nézve mi behódolunk most egy olyan világnak, ami szerintem nem nekünk való, de ez az én véleményem. Viszont az Európai Bizottság azt találta ki, hogy bennünket mindenfajta vegzálásokat alá. Ha kiderült, hogy a korrupció nem is olyan, mint gondolták, kitaláltak megint vagy mást, most akkor a jogállamisági kérdések, a bíróságok függetlensége, tehát mindenbe belekötnek, ami él és mozog, de azt vettem észre minden fordítás után, hogy a magyarországi, mondjuk így, baloldalnak a véleményei, mondatai köszönnek vissza, szinte szóról szóra veszővel és mondatok végén pont is ugyanott van szinte az idegen szövegkörnyezetben, ugyanazt adják tovább a világba, és azt veszik át tőlük az európai és a nyugati világnak ez a mostani uralkodó gondolkodói. Magyarán szerintem az egész probléma belülről fakad, hogy van egy folyamatosan vereséget szenvedő baloldali ellenzék, amely ezt nem tudja elviselni, és úgy döntött, hogy az országot inkább még a kerek tönkre is teszi, és lejáratja mindenhol. Nagyon sok barátom van odátról is, akikkel jóba vagyunk, beszélgetünk. Aki itt van vidéken, az ezt tudja, hogy ez borzalmas, hogy amit a pesti ellenzék művel Brüsszelbe, az mit jelent, mekkora kárt okoz, de nem mondhatja azt, hogy ez ellen ágál, mert ugye hát a csapatnak tagja, és hát a csapat a drukkolóknak a státuszkója az nem szokott megváltozni, még hogyha borzalmas és a csapatok, akkor is imádják őket, vagy legalábbis elviselik, és gyűlik a másikat. Most innét fakad az, hogy ez az egész ellenzéki kormánypárti ellentéte, ez olyan súlyú Magyarország esetében, hogy megmondták az ellenzéki képviselőtársak, akik kint vannak az Európai Parlamentben, hogy mindent elkövetnek. Bármi áron, csak hogy ne kapjunk semmit sem, ami jár az se. És ugye van rengeteg olyan forrás alap, amelyikből nekünk járna minden támogatás, ami jár a többi kelet-európainak és meg a többi nyugat-európainak is. Ugye a COVID-os alap az csak nekünk jön, a kelet-európaiaknak ma már. De minden másban, a közös agrárpolitikában, a újraindítási és újjelpítési alap az RRF-nek is a forrás, minden államnak megvan a része, mennyi jár neki, ezeket nem akarták odaadni. Mert hogy mi ezeket a pénzeket ellopjuk. Én mindig kérdezem, hogy amikor ez a lopásról beszél bárki, akár Halason, akár máshol a térségben, hogy konkrétan mi a lopás? Hát, hogyha valaki eltalicskázta a pénzt, azt most éppen lecsukták, hogy az Európai Parlament alelnök asszonyát, azt a finn hölgyet, megtalálták a bőröndökbe a pénzt, amit kapott valahonnét, Ázsiából vagy arab országokból. Most a korrupció megfogható, nyomon követhető. Én azt mondom, hogy amerre jártam uniós támogatásoknak, köszönhető megvalósult fejlesztéseknél, nem én vagyok az Olaf magyarországi embere, nem vagyok az ügyészségnek az embere, tehát nem vagyok a nyomozóhatóság, de mindenhol a megvalósult építkezések, beruházásokból látszott az, hogy ha ellopják, akkor az nem épül meg. Pontosan, hogy mennyiért vettek, hogy túlszámlázták, nem számlázták túl, mert az már lehetne a túlértékelt beruházásokat megpiszkálni. Több mint 400 000 beruházás valósult meg az elmúlt 12 évben az országban, uniós és hazai forrásokból. Ha elloptuk volna, ezeket nem lehetett megépíteni. Az utak megépültek. Én emlékszek arra, amikor 2002 és 10 között mi épült az országba, sokkal több pénz volt, reál értékben is, mint most, amit kapunk, és ennek ellenére ebbe a térségbe egyetlen egy iskolát tudtunk felújítani. Most, amikor elloptunk általában minden pénzt, az összes iskolát felújítottuk. 21. századi körülményeket tudtunk teremteni az egyházi intézményekbe, az állami fenntartásokba nagy részében 80-90-100%-ban az újjáépültek az intézmények. A béreket kicsitlen tény gond van, meg itt ugye sok minden másban is gond van az oktatás területén. Az összes egészségügyi intézménynek 50-70%-át már felújítottuk, tehát amikor látom a Halasi kórház felújítás csomagjait, tehát ilyen nem volt megelőzőleg. Tehát amikor ellopjuk a pénzt, akkor építkezünk. Tehát ez a nonsens, hogy ezt talán megértette is, hogy ez így nonsens. És az is nonsens egyébként, hogy amikor nem épültek utak, egy méter se épült a térségbe. Itt 2009-10 tájékán kezdtünk el építkezni. Az első az még 9-ben épült, meg a János Halmi Halasi összekötő útnak az első szakasza. Most már 470 kilométerünkből 250-et már felújítottunk. Úgyhogy korábban 2010 előtt lényegében nem volt útépítés a térségbe. Most én tudom, hogy elloptunk minden pénzt, ezt kell hallgatnom mindenhol, de ennek ellenére mégiscsak az útjainknak a felét már felújítottuk. Még nagyon sok van hátra, és hogy rengeteg nagy küzdelem folyik a pénzekért, mert most pláne kevesebb a pénz, mert beütött a krach Európa szerte, tehát takarékoskodni kell, másra kell a pénzt költeni, élelemre meg energiára, de azon vagyunk, hogy ez folytatódik magyarul. Tehát ami járt nekünk, azt nem akarták odaadni, megkitáltak mindent, minden rossz volt, amit csináltunk. Olyan dolgokba kötöttek bele, most már az volt az utolsó, nekem a pohárba az utolsó csepp, hogy azt a hölgyet, aki ennek az integritás hatóságnak az egyik tagja lett volna, valamilyen Tíme nevű hölgyet, hogy az nem alkalmas rá. De hát ezt honnét tudja Brüsszelbe bárki is, ha azzal nem beszéltek, mert senki nem kereste. Csak valaki azt mondta, ez a nőt, ezt utálom, ez a nő nem alkalmas. És elfogadták, és most már abban is belekötnek, hogy kit neveznek ki ilyen helyekre. Szóval szerintem ez rosszabb, mint a Szovjetunió idején volt, mert még azt is, amikor a Kádár-féle megtorlás folyt, az oroszok már szóltak, hogy bocs, nem kéne ennyi embert börtönbe zárni, meg felakaszgatni. Tehát ott már inkább fékezték, itt nem fékezik, itt fokozzák az ország politikai legyilkolását. Amikor ellenzékben voltunk a mostani kormányerők, egyetlen egyszer volt az 2006-os eseményeknél össze, amikor a rendőrottak volt, akkor az Európai Néppárt ülésén feszegette a miniszterelnök, hogy meg kéne vizsgálni Magyarország demokrácia helyzetét, mert ez a nem állapot, hogy a rendőrök verték a magyar embereket, és az tényleg az gyalázatos tett volt az ország népe ellen, de nem volt ilyen, amit most művelnek a baloldali liberális képviselők.
Kanyarodjunk vidám terület felé, mert mondtad, hogy ez valóban nem túl karácsonyi vidámságra okot adó.
Vágjuk ki.
Ne. Ugye egy új év küszöbén vagyunk, mik azok a feladatok, amiket magad előtt látsz, mint országgyűlési képviselő, mint területfejlesztési kormánybiztos?
Valójában az elmúlt 32 évben összejött terveknek, ötleteknek a megvalósítását csináljuk. Tehát újat ki tudunk találni, meg csinálunk is ilyen korábban nem elgondolt, nem kitalált fejlesztéseket. Tehát alapvetően fejlesztésbe fogok most belekapni. Tehát nekem van egy-két olyan nagy projekt, amit képviseltek az elődeim is. Itt Halason is, Kalocsa, meg Baja környékén is, tehát amiben benne vagyunk. Ezek ugye nagy infrastruktúra fejlesztések, vasút, autópálya, utak felújítása. Ezekkel haladunk valamikor egy évben 20-30 km-re, valamikor csak 1-2, mert hogy jönnek a forrás, meg hogy csúsznak össze a kiírások. Tehát ezzel haladunk, hosszú idő kell, mindenhová jutunk, de tény. Az összes közintézményt már felújítottuk lényegében a térségbe. Még van egy-két energetikai felújítási program, mert most ugye még inkább
nagyon-nagyon
kellene. Tehát ahol nem volt hőszivattyú, oda veszünk mindenhova, ahol csak lehet. Tehát ezekkel már túl leszünk, még egy-két iskolának a X része, százaléka van még hátra, óvodák, bölcsödés sorra épültek újjá, meg épültek újak is. Tehát mindenhol eljutottunk oda, hogy már a közintézmények rendben lesznek. Éppen ezzel lesznek ezek a belterületi utak fejlesztése. Ugye a vízműrendszerénket hiába újították fel 2002 és 10 között részben, hogy részét újra kell építeni, mert nem jó a vízminősége sok városba, sok faluba. Ez nagyon nagy probléma. Ezen túl óriási fejlesztést akarunk az élelmiszeriparban, mert hiába nem voltunk sosem benne óriások, csak volt egy-két nagyobb cég, ami úgy tűnt, hogy mi nagyok vagyunk, de a magyarországi élelmiszeripar jelenleg a Magyarországon múlna, a magyarországi ellátás, tehát rajtunk magyarokon múlna, csak nem bírnánk ellátni élelmiszerrel. Ez apránként elvesztettük az első 15 évben, mert 98-ig minden szint eladtunk, ami korábban a miénk volt, és ez nem teremtettek újjá, aztán maradt ebből a cukoripa termelés, meg a cukoripar, amit szintén felszámoltunk. De lényeg az, hogy újra kell teremteni az élelmiszergazdaságot, vagy ez a mi létkérdés.
Bocsánat, a öntözésrendszer, ugye a víz megtartás is egy kulcskérdés ezen a területen. Ebben
van mit megtartani, Ági?
Hát van, azért csapadék keresztül folyik. Én most riportoztam mezőgazdasági szakemberekkel, és ugyan leesik a csapadék csak össze-vissza, tehát hogy ezért a csapadék megtartás, akár a folyószabályozás, tehát majdnem minuszosak vagyunk a megtartásban, nem pluszosak. Én azt gondolom, hogy ilyen szárazságok, amik
hát
jönnek.
Hát gyakorlatilag hiányzik 300-400 mm csapadék egy évben, vegetációba legfőképpen.
Vagy lelassítani a folyóinkat, hogy tovább maradjanak hát, itt velünk.
Igen, ugye itt egy nagyon komoly témát vetettél fel, ez egy két órás beszélgetés lehetne.
Azt most nem fogjuk,
de. Mondom, tehát először most készültek el, meg készül az a homokhátság vízpotlását támogató nagy fejlesztési terv, ami végre kiviteli engedélyes terveket és feltételes közbeszerzést fog indukálni. 30-szer beszélnek erről legalább, de valaki már régebben, még a Gajdúcsi tanács elnök úr idejében indult az első gondolatsor Csatári Bálint vezetésével, amikor látták, hogy baj van a szikes tavaknál, főleg Kecskemét környékén, Izsák környékén. Most ugye ez a helyzetet már sokkal rosszabb. Igen. Tehát most vagyunk először ott 30-40 év után, hogy az egész térségre, tehát a Pest megye, Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád meg Jász-Nagykun-Szolnok ide hozzánk eső területeire, elkészül az a tervcsomag, amiből a fejlesztéseket, a berendezést el lehet indítani. Nem merek időben semmit csak kimondani, mert akkor fejemre olvassák, mert ez egy irgalmatlan nagy beruházás. Tehát ez a magyar vízgazdálkodás, a magyar vízügyi szektornak a legnagyobb beruházása az elmúlt 200 évhez képest. Tehát a kiskörei vízlépcső az kutyafülehez, Tiszató az kutyafülehez képest. A folyószabályzása hasonló nagyságrendű, de mégse, hisz nekünk most vizet kell pótolni. Korábban adta a teremtő, úgymond mindig ráfolyik, hogy ő adta a vizet, meg ő nem adja. Most meg nem adja az ég, nem jön az égből semmi lényegében. Tehát nekünk ezt meg kell oldanunk, és erre van megoldás. Iszonyatos sok pénzbe fog kerülni, persze mindent be lehet ebbe gondolni, inkább nem kellene. Azt tudom, hogy jövő évre elkészül az egész megyére vonatkozó terv, most az északi részére készül december 31-ig. Arra már megvan a forrás, és hogyha jól megy, akkor meg lehet, hogy még ebben a ciklusban meglesznek azok a kivitelezési alapberuházások, amelyek mondjuk a vízpótló főműtárgyakat a Dunavölgyi főcsatornán, Hajósnál, Akasztó környékén, meg a Duna bizonyos pontja, a Tisza bizonyos pontjairól elindulhatnak, és majd jövünk fel a hátságra. Nagyon gyorsan is meg lehetett csinálni, de az ilyen 500 és 1000 milliárd forint közötti beruházási költség, és ugye ebben benne van az, hogy kárpótolni azokat, akiknek el fogja önteni a területét, majd a vízben lesz, aki víz alatt lesz, aki mélyebben van most, és ez sokba fog kerülni. De a lényeg az, hogy a vízpótlás az kardinális kérdés, itt Halason a Sóstónak a víz utánpótlását meg lehet oldani kutakból, de nem hiszem, hogy azzal kellene vizet táplálnunk, annak is nagyon kellene a vízpótlását ebből az ügyből, és úgy néz ki, hogy ugye itt épül három nagy tározó, Kéleshalmán, Kunfehértón és Kiskohonas környékén, és az egyik plusz ilyen kisebb tározó, mert az nem lehet bővíteni, a Sóstól lesz, ahol a vizet majd kormányozik el majd Bugac irányába, meg le a dél-kelet irányba, Csongrád megye felé. Tehát itt megvannak, már látjuk, hogy mit akarunk, tehát tudjuk, hogy mit szeretnénk. A forrásokat próbáljuk előteremteni, de az első lépcső lesz a legnehezebb meglépni, mert tehát ezt senki nem mert ezt a döntést meghozni az elmúlt 30 vagy megelőző 10 évben, 40 évben összesen. Tehát ez egy irgalmatlan nagy politikai döntés. Nem csodálkozom, hogy ismerem az ügyet, tehát hogy miért nem merték ezt meglépni. Most hát a bátrabbak leszünk bárkitől, mert most már szó szerint a létatét itt erre felé.
Ez teljesen így van. Itt az alföldi régióban Halast kifejezetten elkerüli mindig az eső valahogy. Tehát, hogy az hát öntözés rendszer megoldása, az kulcskérdés lesz, ugye globális fölmelegedés nem kezel.
Öntözésre nem kapunk bennünket. Támogatást egyébként, azt nem tudunk szerezni, ez azért forrásból lehet.
Csöpögtető rendszer,
igen,
tehát,
igen,
nem
igen.
Megy el ebbe a 40 fokba,
persze,
úgy,
hát,
a víz.
A technológiák megvannak, hogy lehet ezt a vizet pótolni, ugye először vizet kell fölhozni,
igen,
azzal
igen.
Utána lehet majd, föl fogja hozni, utána megemelkedik majd a felhozott víznek köszönhetően a talajvíz itt Halason is. Ebből sok baj lesz egyébként majd.
Bizonyára. Nagyon szurkolunk, mert ezt azért érezzük a bőrünkön most már.
És még a fejlesztéseknél, amit meg kell említeni, tehát ugye ne kerüljük a forrókását, ugye bármi is lesz itt a következő hetekben, hónapokban, fokozódik, vagy éppen csöndesedik a vihar az oktatásügy környékén. Gyakorlatilag itt az oktatási rendszernek én nem értek ahhoz, mert szerintem szakembereket kell megkérdezni, de maga az oktatási rendszernek a reformjára már nincs idő, az túl sok idő, és itt a hangulat már olyan rossz, hogy itt bármint az ember az csak a fejére húzza, hát még a lepedőt és a vizes lepedőt. Tehát egyet látunk, hogy ez már nem pénzügyi kérdés alapvetően. Ugye itt volt egy két éves Covid időszak, ami gyakorlatilag nagyon visszavetette a magyar oktatás minden elemét. Az online oktatás az olyan károkat okozott egyébként a pedagógusoknál is, a diákoknál is, az egész rendszerbe, mert nem volt más lehetőség. Ugye azért én tisztáljuk fel, hogy a Covid mit okozott volna, hogyha nincs ez az elzárás, akkor nem ennyien halnak meg, akkor ennek tízszeres lett volna a mortalitás, ne is beszéljünk erről. Tehát itt most ennek az újra gombolása, hogy a iszatosan elfáradt, lelkileg kifáradt oktatói gárdát, a gyerekeket, akik egyébként a szüleiknek is köszönhetően irgalmatlan sokat kell, hogy tanuljanak, mert mindenki azt gondolja, hogy az ő gyereke lesz a világon a legnagyobb zseni, és mindent rájuk terhelünk, tehát igen. Sport, a kultúra, igen, mindenfajta igen. Egyéb olyan plusz munka, ami az jön ki, hogy a gyerekeink többet dolgoznak, mint mi a szüleik. Tehát,
ez pontosan így van, tehát, egy gyereknek 38 órája van egy középiskolásnak.
Szerintem lehet, hogy több is van még nekik.
Több tehát, is, hogyha, plusz még otthon nem tanult, és minden sport.
Mi is,
volt, még
én is így nevelkedtem, de a mi generációnk egy másik világban, ahol nem nagyon volt mód ellene szólni egy ilyen rendszernek, nem lehetett reklamálni, lehet, hogy az ilyen szempont könnyebb volt, mert bocsánat, kussoltunk, meg mindenki akkor csöndben volt, de mi is átéltük, de nem volt ekkora hogy is mondjam, hogy ma a nyilvánosság olyan erőket tud megmozgatni, negatív erőket az ellenzés miatt, hogy mindent ellenzünk, mindenhez jobban értünk, mindenki mindenhez jobban ért, hogy gyakorlatilag úgy gondolja mindenki, hogy nagyon fölkészült benne, épp ezért akarok óvatosan fogalmazni, nagyon fölkészült a témába is, mindenki látja a megoldást, de közben kiderül, hogy ha hozzányunk bármelyik eleméhez, ha a béremelés nem sikerül, mert valaki igazságot adja, akkor még a pokol útja is jó szándéka van kikövezve, és ez is gyakorlatilag bármilyen elemhez nyúlunk. Most ha NAT-ot megvizsgáljuk, hogy az miért rossz, miért nem jó, kinek nem tetszik, kinek tetszik, hogy az hogy a pedagógusnak a szabadsága az van, vagy nincs. Tehát ezek mind olyan súlyos kérdések, amiket még azok, akik benne vannak, azok se tudják szerintem reálisan megítélni, mert már több az indulat, meg több a fájdalom, mint amivel józanul meg lehetne ezt ítélni. Itt újra gombolni hirtelen, egy reformot csinálni, az szerintem olyan kárt okoz, mint a bolonyai módszer vezetése, és azért, ha te végül is értesz hozzá a pedagógiához jobban, mint én, de az a bolonyai oktatási módszer, amit át kellett vennünk, nem tudom, hogy kötelező volt-e, az gyakorlatilag kiirtotta mindazt, ami korábban erénye volt a magyar oktatási rendszernek, nem a poroszossága csak, hanem több volt benne a céltudatosság is. Ezzel a felsőoktatási rendszertől kezdve, tehát gyakorlatilag olyan szabadságot adtunk a látszólag adtunk szabadságot, hogy az egész oktatási rendszer a benne
a
lévőknek.
A felső oktatásba igen, megszűntek a csoportok gyakorlatilag, mindenki mindenkit választott.
És ez lassan legyűrűzik egyébként a középfokú szintre is, és ugye az első négy osztályig még minden rendben van. A fősökben is még talán azt mondja, hogy európai színvonalú, és hirtelen törés van, amit bármelyik kormányt nézzük, ugyanez a probléma fönnáll, tehát ez nem kormányfüggő, bár a NAT-nál mindig a tüntetések, hogyha jobbodai kormány, akkor a tüntetés a NAT ellen, de ez egy politikai kérdés, ezt beszélik meg a kormánnyal a PDS-nek a vezetői, ha akarják, vagy tudják, de minden más elem egyébként a rendszernek azért kéne átgondolnunk, mert ma nem tudja a pedagógus se, nem tudja lehet a politika se, nem tudja a szülő se, és a gyerek meg ott áll tétlenül, vagy szétvált ezek, hogy mit kéne tanítani. Milyen jövő lesz?
Hát igen, azért az angol oktatási rendszer reformját 15 évig dolgozták ki, tehát ez nyilván nem egy fél éves történet.
Hát de az se tökéletes.
Igen, de
én csak rosszat is hallok. Tehát én tudok, hogy csak rosszat is mondani.
Jókat is. Igen. Illetve hát még a túlterheltség, én azért 28 éve tanítok, tehát hogy amikor én voltam diák fél kettőkor mindig végeztünk, ma azért fél négy előtt nem nagyon végeznek a középiskolások. Én azért bízom benne, hogy nyilván a béremelések mellett, amint a kormánynak erre lesz lehetősége, hiszen ezt olvashatjuk, egyfajta olyan átalakítások azért meg fognak történni, ami igazából nem is kerül pénzbe, és jó minden szereplőjének, tehát egyszerűbbé, tehermentesebbé teszi a rendszert. Én nagyon szurkolok a szereplőknek, hogy ez sikerüljön, ez mindannyiunk közös érdeke.
Hát én is, hát jó, de játsszuk el ezt a történetet. Tehát a parlamentben van mondjuk 5-10% közötti, aki mondjuk bölcsész hallgató volt a egyetemi főiskolai évei alatt, aki valamilyen szinten érte az oktatási rendszerhez. De nem a parlamenti képviselők vagy a kormány tagjai írják ezeket a pedagógiai szabályzatokat, törvényeket, rendeleteket. Meg van szabva, hogy mit akarunk elérni. Ugye az egész, amit a kormány el tud dönteni, meg mondjuk a mi képviselők, meg a miniszterelnök, hogy milyen legyen oktatási rendszer, hogy jó legyen, vagy még jobb legyen, vagy a legeslegjobb legyen. A benne lévő szereplőket én nem tudom, hogy megkérdezték-e, amikor bármilyen rendszer átalakítás történt az elmúlt 31-2 esztendőben, tudtom, hogy nem nagyon kérdezték meg, de az biztos, hogy ezeket a szabályokat, ezeket az elvárásokat pedagógusok találták ki. Nem jogászok, nem politikusok, tehát nem én döntöm el, hogy mit taníthat egy matek tanár, egy fizika tanár, vagy egy történelem tanár, irodalom tanár. Ezt szakemberek döntik el. Azt, hogy mi legyen egy tankönyv, azt lehet-e szabadon választani, de hát mindenkinek van szabadság, hogy mit tanít alapvetően ekkor is. Tehát attól még, hogy valami nincs benne. Tehát szerintem semmi nem tiltja semmi tantárgyban, hogy a tanár, aki úgy gondolja, hogy hibás a tankönyv vagy a rendszer, akkor nem tehet bele pluszt a diákoknak, hogy ő elmondja, hogy én meg ezt is gondoltam. Az a vers hiányzik, akkor ezt is bemutatom nektek. Az a prózaimű hiányzik, akkor nézzük meg azt is. Tehát itt a kreativitás az nincs visszafogva. És miután nincs konkrétan olyan erős, mint az én gyerekkoromban olyan tanfelügyeleti rendszer, mint régen volt, ugye ilyen nincs azért most, ott kemény világ volt, de éppen ezért az ellenzésnek a hiánya, lehet, hogy hiba is egyébként, mai világban lehet, hogy ez fontos.
Tanfelügyeleti rendszer van egyébként?
Van, de nem olyan, én tudom, hogy milyen most is, milyen volt régen.
Igen, nyilván.
Tehát azért beszélgettem minden érdet ebből a körből. Tehát ahhoz képest, amit mondanak, vagy felrónak, szabadság van a pedagógusnak. Én nem láttam az én fiatalabb koromban, vagy most vagyok még annyira öreg azért, tehát olyat, hogy a tanár ott a tankönyv, de órákat beszéltek nekünk olyan versekről a magyar órákon, középiskolában is, meg általánoskolában is, ami nem feltétlenül ott része. Nekem volt egy fantasztikus magyar tanárom, János Hamán, a Patyi Balázs tanár úr, amelyet a gyönyörűen beszélt magyarul, olyan verseket is be tudott mutatni, a rendszerváltás előtt vagyunk 12 évvel, hogy le a kalappal, tehát, és meggyőződésem, hogy ez ma is így van. Tehát, hogyha azt akarja, akkor szerintem megteheti. Mateknál meg nem kérdés, hogy ott a tanár minőségét is alapvetően, nem?
Nyilván, ez egy nagyon összetett kérdés.
De ezért nem kéne egymásnak feszülni, egymást
fogunk elvágni. Ez egészen biztos, hogy csak együtt tudunk jó és békés megoldást találni, és azt gondolom, hogy a cél mindenkinél egy, hogy ez az ország fejlődjön, a legdrágább kincseink a gyermekek jó kezekbe legyenek. Befejezésül egy záró kérdés, hogyan készül a család a karácsonyra?
Nálunk ez mindig nagyon, ugye a legfontosabb ünnep alapvetően családi körbe letöltve, bár a húsvét az a legeslegnagyobb ünnepünk, ugye mégiscsak, az a megváltásról
főleg a
szól.
A megváltások, igen. A meggyógyulások kapcsán.
Hát az is persze, de igen, de a megváltás miatt.
Hozzá.
Ugye van egy viszonylag még kicsi gyermekünk, 9 éves, ő miatt az egész karácsonyzásunk 2013-t újra értékelődött, ugye az első már tudatos karácsony az 14-ben volt a pici lányunknak, attól kezdve minden még szebb lett, hiszen nagy lovak felnőtté váló gyerekek
már... kicsi gyerek, akinek lehet ajándékot készíteni.
Egyrészt meg miatta mindenki még jobban kisúvickolta a lelkét, és tehát mi úgy készülünk alapvetően, ilyenkor káosz van, tehát ilyenkor szerintem ez mindenhol így lehet. Ez a legrosszabb benne, hogy ez a rohanás, ez az évzárás közben, ez ilyen értelemben ez nagyon nehéz ünnep, mert mindenki most őrül meg ilyenkor. A munkaadó, a munkavállaló, a kereskedő, mindenki belebetegszik szinte ebbe a ünnepi hadállatba, és utána tudom azt, hogy alapvetően általában szinte mindenkinek megvan minden a normális élethez, szinte mindenkinek, ezt nehogy valaki ki akarja forgatni. Tehát nagyon adni újat, meglepni egymást nagyon nehéz. De ez így volt akkor is, mikor nem voltam képviselő. Nagyon nehéz, hogy mit vegyek ajándékba. Ezen úgy változtattunk a családból, hogy tehát nem vesz mindenki mindenkinek, mert egyrészt anyagilag is tehát nagy család vagyunk, tehát azért ez brutális költséget hozna, mert lehet persze egyszerű dolgot is adni ajándékba.
De akkor is ki kell gondolni, 10 embernek.
Kihúztuk a neveket, hogy kinek akkor fogom ajándékot adni, és akkor mindenki mondta a listán, hogy neki ez meg ez kellene, és akkor tudom, hogy az én kihúzottamnak mit kéne venni, bár nem írta le, de majd meglepem, csak most kiderül közben, ott még van egy kis gondom az övével, de amitán vannak nekem lányaim, nem is kevés, 3 lányom van, van egy nagyon szép feleségem, valamelyes feleségem, édesanyám, húgom is, tehát valami olyat is kell kitalálnom, mert tőlem elvárják, mint a család fönntartóját, hogy úgy érzem, elvárják tőlem, és ezért nekem még az utolsó 2 napban még lesz egy kis menetelésem, mert mindegyik ugyanazt mondta, szinte ugyanazt akar kapni, és hát ezt a nők általában szeretik is, amit kapnak majd tőlem, de a lényeg, hogy az ajándék az egy része ennek a történetnek. A feleségem az, ugye én innen este 8-10 óra felé érkezem, és én kipurcanok estére. Ő elég sűrűn megy rolátékra reggelente. Én csak 2-szer voltam eddig, most talán utolsó 2 napban még el tudok menni hajnali misékre. Az egy jó alap arra, hogy az ember föl tudjon készülni. Sokat beszélgetünk a karácsonyról, Jézusról, Istenről, Jézus születéséről, tehát ez nálunk rendszeres téma. Ez is megalapozza a karácsonyt. Maga az ünnepről csak annyit, hogy ugye mi a szokás, hogy bajai halászlé, meg a töltött káposzta, meg ilyen körbe utazunk. A hal egy része megvan már, most rendetem még hozzá, én vagyok a halléfőző.
Családfő.
Hát a családfő. Mondjuk volt már, amikor a gyerekek azt mondták, hogy finomultad a csirkepaprikás, mert valami nem tudom, amit elrontottam vele, de erre most nagyon vigyázok. Na a lényeg, hogy tehát a karácsony nálunk tényleg úgy történik, hogy próbálunk megállni. Próbálunk visszalépni. Amikor felolvassuk a születés történetet a Lukács evangéliumából, meg megelőzőleg Izajást idézünk, meg a többi profetikus igét, meg énekelünk a ajándékozás előtt, és pláne, hogy látjuk, hogy ahogy persze gyarapodik a család lélekszáma, meg hogy fogyott annak idején, hogy mentek a nagyszülők, édesapám, ilyenkor az ember kicsit megkönnyezi, vagy ahogy tavaly visszajöttem a halálból, hogy egész este szinte csak sírtam tavaly karácsonykor. Most sem fogom megúszni, mert a boldogság az ilyenkor előjön meg a...
Meghatottság.
Meghatottság, igen. Na szóval a karácsonyban mi úgy megyünk bele, hogy szeretnénk legombolni az utcai viseletet és a lelkét visszagombolni. És azt szeretnénk, az a vágyom, hogy ez legyen talán minden nap, de hát ezt ilyen hőfokon nem lehet fönntartani. És talán estére ugye fáradunk, hogy a családnak csak a legszívósabb része megy el már az éjfeli misére, amin a reggel szoktam elmenni. Mindig 20 éve mi szoktunk felolvasni a feleségemmel a vasárnapi nagymisén. Még annak idején nem voltam képviselő, mert akkor hozzám jutott az a lehetőség. És akkor gyakorlatilag együtt ünnepelünk a közösséggel. Illetve utána nekem elég sokat kell foglalkoznom a szerencsére a lelki dolgokkal, és azért én folyamatosan belesimulok ebbe a karácsonyi hangulatba. Az imádságot, amit mindig is úgymond űztem, tavaly óta sokkal intenzívebben, és mindenkiért, meg mindenért folytatjuk, és ez is gyakorlatilag fölemeli arra kívánt szintre a karácsonynak a várását, Jézus születése megünneplését, ami szerintem mindenkinek jó lenne, hogyha ugyanígy megtenné.
Kívánom, hogy ez így sikerüljön, hogy a viszintes időből függőleges időbe tudjatok áttérni.
Igen.
A Halas Rádió minden kedves hallgatójának és családjának sikerekben, egészségben és boldogságban gazdag új esztendőt kívánok. Isten áldja önöket!
Bányai Gábor országgyűlési képviselőnkkel, kormánybiztossal beszélgettünk. Nagyon köszönöm, hogy velünk tartottak. Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.